Sziasztok! Isten áldjon meg mindenkit. Megtisztel ez a tisztességes létszám, amivel itt vagytok. Ez a következő órára elmúlik. Legalábbis igyekszem. Mielőtt imádkozunk, szeretnék egy bizonyságot tenni. Egyiptomban voltunk egy hétig, amint azt a mellékelt ábra is mutatja. Hát ugye Egyiptom egy 99%-ban vallásos ország, ugye? Igazából egy mohamedán ország, arabok, lehetne így mondani, nem? És nagyon érdekes volt, hogy az egyik idegenvezető, aki átkísért minket egy ilyen 20 perces kis úton, egy ilyen nagyon közvetlen valaki volt. Ahogy találkoztunk, rögtön elsütött egy viccet, nagyon udvarias volt, tisztelettudó, segítőkész. Beültünk, elkezdtük beszélgetni, és egy 2 perc alatt kiderült, hogy hívő keresztény, és nem is csak vallásos, hanem egy újjászületett hívő, aki buzgó hitéletet él. És azt mondja, ő nincs egyedül, hanem hogy Egyiptom lakosságának a 18%-a keresztény, emlékeznek a történelmük részének, tartják mindazt, amit mi is olvasunk a Bibliában. Azt mondja, a zsidók itt voltak nálunk, és a 10 csapás, és Jézus ide menekült Heródes elől, és innen ment vissza, és azt mondja, ez a történelmünk. És kérdeztem tőle, hogy mi kell ahhoz, hogy a mennybe menj. És mondta, azt mondja, hogy János 3.16. Azt mondja, ez az, amiben hiszek. És mondta persze, hogy jó embernek is kell lenni. De aztán mondtam, hogy ez egy belső dolog. Igen, azt mondja, hogy hiszek, és a hitem megnyilvánul kívül, és jobb ember leszek. És mondom, hát ilyen nincs. Aztán ő átad egy másik idegenvezetőnek, az kísért minket egész nap. És az is más volt az a fickó, az is mosolygott, törődött, igazán. Mondom, figyelj, te hívő vagy? És mutatja a kezét, rajta volt egy tetoválás. Nem tudtam kivenni, hogy mi az. Mondom, ez azt jelenti, hogy igen, vagy nem? Mondja, hogy igen, hívő vagyok. És mondom, mohamedán, vagy keresztény? Azt mondja, keresztény. És vele is beszélgettem, és ugyanez zöldben. Úgyhogy Istennek van egy ígérete, ahol azt mondja, hogy mindig van egy maradék. A legelfordultabb, a legellenségesebb országban is van egy maradék. Vannak emberek, akik igaz szívvel hisznek Jézus Krisztusban, a Messiásban, és akiknek az élete kitűnik az összes többi közül. És a beszámoló szerint nem is kevesebb vannak Egyiptomban. És én azt hittem, hogy én fogok evangelizálni, és közben majdnem fordítva sült el. És csak annyit tudtam mondani nekik, hogy a hitetek borzasztó értékes, és rengeteg muzulmán ember örök sorsa múlik azon, hogy ti kitartotok-e amellett, amiben hisztek. És hogy az életetek fontos, a mosolyotok fontos, az a másságotok fontos, az a csendes bizonyság, amit tesztek, fontos. Azt mondja, hogy evangelizálnak is, de veszélyes. Veszélyes. Inkább 4 szem közt, inkább ha valaki kérdezi. De kimennek az utcára is, de az veszélyes. Úgyhogy, ja, csak ennyi. Ez érdekes, nem? Egyiptom. Az ember azt hinné, hogy kiejtem, hogy keresztény vagyok, és rögtön kapkodnom kell a fejemet, hogy ma úgy értem a köveket, ahogy dobálják, de nem. Jó? Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk, végtelenül hálásak az életért, amit adtál nekünk. És nincs elég időnk, nincs elég nagy szívünk, nincs elég nagy elménk, hogy befogadjuk mindazt, ami te vagy, és amit adtál nekünk. És hogyha a szellem nem volna, és nem tanítana minket, akkor bizony semmit nem értenénk. De így kimondhatatlan beszédeket hallunk. Így olyan helyen is világosság gyúl a szívünkben, ahol önmagunkból sose tudtunk volna ilyen megértésre jutni. Úgyhogy csak kérünk, hogy vidd mélyre a te ígédet, szabadíts meg vigyél be a te nyugalmadba. Hadd lássuk a te dicsőségedet. Kérünk, hogy áld meg ezt az órát, kent fel természet feletti módon a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. A zsidókhoz írt levél. Dúló Attila volt olyan kedves és helyettesített múlt héten. Csak így röviden, meddig jutottatok el? Ő átküldte nekem e-mailben, de nem tudtam megnézni. Tehát végeztetek az egészen. Akkor kezdjük Jakab levelével. Hogy folytassuk. Így nagyon röviden, általánosságban, hadd mondjam azt a zsidókhoz írt levélről, hogy az egyik legfontosabb levele az Új Szövetségnek. Azt mondják, hogy rómaiakhoz írt levél az egyik kulcs, ami segít megérteni az Új Szövetséget, a tanokat, hogy Istennek igazából mi is az üzenete, mi a módszere az életre. És a zsidókhoz írt levél a másik. És ahogy készültem az órára, ámulatos dolgokat láttam, ámulatos dolgokat. És az ámulatossága a zsidókhoz írt levélnek az egyszerűségében van. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez bonyolult lesz, oké? Okay? De közben nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. A zsidókhoz írt levél igazán elmagyarázza, hogy mit jelent az Új Szövetség, hogy mi az, amit Isten vár tőlünk. Mit kell csinálnod, hogyha hívő vagy? Oké. Okay. Gondolkoztatok már ezen? Jó keresztény akarsz lenni? Igen? Ki az, aki nem akar jó keresztény lenni? Tegye fel a kezét. Senki nem tette föl, mindenki. Attila, egy őszinte ember. Oké, okay, te se akarsz jó keresztény. Oké, okay. De ezen gondolkozunk sokszor, hogy oké, okay, mi az én részem? Mit kell csinálnom? És ahogy olvasom a Bibliát, időnként ilyen dörgedelmes verseket találok, hogy aki nem tart ki mindvégig, tudod, és aki zsidókhoz írt levélben is vannak ilyenek. És van, talán itt van a legtöbb zavarba ejtő igerész. Ez a kérdés újra meg újra felmerül. Mit kell tennem? Mi múlik rajtam? Mi az én felelősségem keresztényként? És mindannyiunkban van egy kis vallásos szellem. Akár akarod, akár nem. Mindannyiunk fizetni akarunk. Mindannyian megtanultuk már az életünkben, a világban, vagy esetleg egy vallásos neveltetésben, hogy ára van a dolgoknak, hogy teljesíteni kell, hogy ha nem felelek meg, bajban vagyok. Meg kell felelnem, mit kell tennem, mi az elvárás velem szemben. Ha nincs elvárás, ha nem támasztasz velem szemben elvárást, gyanakodni kezdek, azt gondolom, hogy itt valami nem stimmel. Oké? Okay? És erről szól a zsidókhoz írt levél. De a felszabadító az benne, hogy igazából a zsidókhoz írt levél a hit himnusza. A zsidókhoz írt levél szinte semmi másról nem szól, mint arról, hogy hinni. Ez a dolgod, hinni. És ezt mondja el 28 féleképpen. Ezt csontozza ki, ennek nézi meg az összes félreértését, és azt mondja, hogy a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés és a remélt dolgokban való bizalom. Zsidók 11.1. A hit. Egy kapcsolat Istennel, amely hiten alapul. És a hit egy nagyon egyszerű dolog. A hit az, hogy én azt mondom, hogy 10 óráig fogom tartani ezt az órát. És most te mit mondasz erre? Duma, duma. Fél tízkor már itt se vagyunk, duma. Vagy, kizárt dolog. 10-ig, tudja, hogy 10:30-ig fog tartani. Oké. Okay. Az alaphelyzet az, hogy én teszek egy kijelentést. Én 10-ig fogom tartani az órát. Mit csinálsz te? És itt jön a te részed. Azt mondod-e, hogy ez valóság, elhiszem, azt mondom, hogy igen, úgy van, ahogy mondja, úgy lesz, ahogy mondja, és erre építek, erre számítok. Ez a hit igazából. Oké, nagyon sokan a hitet összekeverik egy munkaprogrammal, ahol ott ülök csendben, és nagyon hiszem, ma én hiszem, hogy 10-kor vége lesz az órának. És remélem, hogy ez a hit létrehoz egy valóságot, miszerint 10-kor én valamilyen csodálatos hatás alatt abba hagyom a mondat felénél, mert neked erős hited volt, nem? A hit arról szól, hogy Isten kijelentett egy csomó mindent az életről, rólad, az örökkévalóságról, elmondta, hogy ő a saját hatalmával, végtelen bölcsességével mit csinált, csinál és fog csinálni, és azt kérdezi tőled, hogy hiszed-e. Olyan kicsi ez, olyan kevés, hogy lehet ilyen keveset várni tőlünk, igaz? Ámulatos. Ennyi a teendőm? Azt mondom, hogy kegyelem teológiáján használtuk ezt a szakkifejezést. Ennyi? És a zsidókhoz írt levél arról szól, hogy tarts ki ebben mindvégig. Tarts ki ebben mindvégig. Olyan könnyű ettől a lényektől, attól az egyetlen egy dologtól, amit Isten igazán követel, ezt használhatom ezt a szót, eltérni, elfordulni, visszacsúszni valamilyen vallásba, egy saját Isten tiszteletet választani, furcsa tanításokra hallgatni, nem hinni, megmaradni keresztényként, de nem hinni, nem bízni, kételkedni. És erről szól a hitről. És aztán nyilván kiről szól? Jézus Krisztusról. Mert a hit üres, a hit semmi ő nélküle. Mert ugye az előbb mondtam, ha ott ülsz valahol a sorok között, és összeszorított fogakkal hiszel valamiben, ami nem valós, mit ér az neked? Semmi. A mi hitünk alapja egy személy, Isten maga, Jézus Krisztus, aki önmagában egy csoda. Úgy értem, az ő személye, az ő élete, halála és feltámadása a hitünknek a tárgya. Ő az, aki nem csak meghalt értünk, hanem él értünk ma. Nem vagyok teológus. Nem értem a Bibliát. Végighallgatok egy Isten tiszteletet, és 10%-át, ha értem. 20%. Most már, hogy 11 néhány éve hívő vagyok, 25%-át értem. Oké, nem vagyok teológus. De nem is kell annak lennem, mert a dolog egyszerű. Jézus ott áll, azt mondja, hogy én vagyok Isten, szeretlek téged, és én veled vagyok. Fogd meg a kezemet, hit által. És élj. Higgy bennem, bízz bennem, és élj. Miért van az, hogy nagyon egyszerű emberek ámulatos hívők tudnak lenni? Miért van az, hogy egy parasztbácsi valahol vidéken, tudod, megrázza a kezedet, köszön, és valami olyasmit látsz benne, amit még soha életedben nem láttál? Azt ő nem teológus, azt se tudja, mit jelent az. Csak azt tudja, hogy az ő ura, az vele van. Egész végig. És ő bízik benne. Így kell föl, így tölti a napjait, és így fekszik le. Úgyhogy izgalmas lesz. Jó lesz. Jézusról szól a zsidókhoz írt levél. Arról, akiben hiszünk. És szól a módszerről, amivel kapcsolatban vagyunk vele, a hitről. Ámulatos. Egy csodálatos levél. Négy nagy része van a levélnek, és ezt Attilával átvettétek. Van az előszó, amit már megnéztetek, de megnézzük mi is még egyszer. Aztán a szerző elkezd Jézusról beszélni egyszer, mint királyról, aztán az ötödik fejezettől, mint papról. Oké, ez nem unalmas. Vigyázzatok. Én amikor vettem a rómaiakhoz írt, a zsidókhoz írt levelet, akkor hallottam ezt a felosztást. Lehet, hogy valami más órát kellett volna venni. Kit érdekel Jézus, mint pap? Úgy tudom én, ez biztos nem izgalmas. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Ámulatos. Várjatok ki. Jó, és aztán a végül a negyedik rész, a 11. verstől az a hit válasza. Jó, és aztán van egy utószó is, de hát az senkit nem érdekel. Pedig az is jó. Abból is sokat megtudunk, de azt nem mondom, mert elgondolkoztok rajta, hogy egy másik órát kellett volna menni. Jó, és akkor ennyit a rizsáról, kezdjük. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökössévé tett mindennek, aki által a világot teremtette, első-második vers. Okay. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, itt álljunk meg. Okay. A szó, amit itt használ a görögben, az a sokféleképpen. Tehát különböző módokon szólt. És tudjuk azt, hogy az egész keresztény hitnek az egyik alapgondolata a kijelentés. Okay? Én ezt a szót nem értettem, amikor még ateista voltam. Így hallottam hívőktől, meg vallásos műsorokban, hogy isteni kijelentés. És nem értettem, azt hittem, ez csak valami, mit jelent ez. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy Isten nem hallgat. Ez csak annyit jelent, hogy Isten ad információt önmagáról. Isten beszél hozzánk. És itt Zsidó 1-ben azt olvassuk, hogy sokféleképpen szólt anno a proféták által. És tudjuk azt, hogy az isteni kijelentésnek van egy általános része, a teremtett világ, ami minden emberhez eljut, és aztán van egy specifikus kijelentése, ami az ő konkrét akaratát jelenti ki profétákon keresztül. És persze régen szólt álmokon keresztül, használta az Urimot és a Tumimot, két kő, ami világított, sorsvetéssel szólt, sokféleképpen. És ugye tudjuk, hogy ez a levél a zsidókhoz szól elsősorban. Egy olyan gyülekezethez, egy olyan közösséghez, akiknek a tagjai jó részt zsidó, ortodox lehet mondani, tehát igazi, echte, az ószövetségi rendben hívő, azt jól ismerő, azt nemrég még praktizáló zsidókhoz szólt. Olyan emberekhez, akiknek az előfeltevései adott esetben egészen mások voltak, mint a tiétek. Nekik az, hogy Isten sokféleképpen szólt a proféták által, sokat jelent. Azt jelentette nekik, hogy persze, hát innen tudjuk, hogy kicsoda Isten. Ott van a Tóra, ott van a könyv, Mózes, Józsué, Krónikák, Ézsaiás. Persze, Isten szólt hozzánk, és mi komolyan vettük, mi így éljük az életünket. Isten kijelentése az, ami minket alapvetően meghatároz. És igazából ez a vers Jézust, mint kijelentést mutatja meg. Azt mondja, hogy most ezekben az időkben egy egész új módon szól Isten. Egy személyen keresztül. És a személy kétféleképpen, nem jó ez így, ezt nem szűkíthető, de kétféleképpen biztos, hogy szól. Egyszer a lényével, ugye? Tehát, hogyha találkozol egy emberrel, anélkül, hogy bármit is mondana, az ő személye elmond egy csomó mindent. A jelleme, az, ahogy viselkedik, az, ahogy bánik veled. Anélkül, hogy tartana egy órát, ahol tanítana, ő szól. Egy személy, akiről tudjuk, hogy ő maga Isten, elmondja, hogy Isten milyen. És ez nagyon fontos, ahogy olvasod az evangéliumokat, Jézus történetét, akkor nem egy aranyos történetet olvasol, amiből megtudsz egy csomó minden a teológiáról, hanem Isten sztoriát olvasod. Hogyan viselkedik, hogyan gondolkozik Isten, amikor itt van a Földön? Kicsoda Isten? Olvasod az evangéliumokat, és látod, ahogy ebben a mostani időben Jézus Krisztuson keresztül szól hozzád Isten. Dávid fia, könyörülj rajtam. Tudod, hallgass, sok dolga van a mesternek. És nem, megy, és mit akarsz, hogy mit tegyek veled, hogy lássak, és lát. A római százados, okay, az ellenség, római százados, és meggyógyult a szolgája, és a parázna nő a hajával törölte a lábát, a könnyeivel mosta a lábát, és a farizeus kiakadt, nem tudod, hogy ez egy parázna. És Jézus azt mondta, hogy hé, örökkön örökké meg fognak emlékezni arról, amit ő tett. És ez beszél, hangosabban beszél, mint bármi eddig. És ezt mondja itt az írás, hogy a végső időkben a fiú által szól hozzánk. És a fiú kijelentését ezekben a versekben szembeállítja bizonyos értelemben az ószövetségi kijelentéssel, és aztán később az angyalok által közvetített kijelentéssel. A szembeállításnál nem jó kifejezés, magasabbra emeli. Megalapozza a tekintélyét Jézus üzenetének. És itt elkezdi mondani, hogy ki is az a fiú. Oké? Okay? Akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Nézzük meg ezt egy picit részletesebben. Oké. Okay. Jézus az örököse mindennek. Oké. Okay. Róma 8-ban olvassuk, hogy Krisztus az első szülött sok testvér között, és mi az ő örökös társai vagyunk. Ő örököl mindent. Ami azt jelenti, hogy az egész valóság az ő uralma alatt fog állni. És ezt a későbbiekben még kifejti, hisz amikor itt volt a Földön, nem látszott rajta, hogy ő örököl mindent. Nem látszott, hogy az ő lábai alá van vetve minden. Ő egy szenvedő messiásként volt itt, akit megöltek. Fontos ezért a szerzőnek kiemelni, hogy ez ne zavarjon összetiteket. Istennek van egy terve, van egy üzenete, ami ki fog bontakozni. Ő az örököse mindennek. Ő az, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. A képmás szó az a tökéletes mását, tükörképét jelenti. Aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Olyan hatalomról van szó, amely egyértelműen isteni hatalom. Ezek az attribútumok egyedül és kizárólag Istenre vonatkozhatnak. Mindennek az örököse, Isten dicsőségének a kisugárzása, aki a világot teremtette, aki jelenleg is a szavával hordozza a mindenséget. Talán csak egy pillanatra hadd álljak itt meg. Hányan gondolkoztatok már ezen, hogy a hatalmas szavával hordozza a mindenséget? Szólt és lett. És nem csak szólt és lett, hanem most is azért van, mert még mindig szól. Most hordozza jelen idő a mindenséget. Ehhez nagyon jól kapcsolódik apostolok cselekedetei 17-28. Azt mondja, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nincs messze egyikünktől sem. Az a valóság, amiben élünk, az Isten által teremtett és fenntartott. Ő benne vagyunk, ha lehet ezt mondani, az ő szava által fenntartott valóságban élünk. Nincs egyetlen egy olyan része sem a valóságunknak, amely ne függne pillanatról pillanatra, 100%-osan és teljes egészében Jézus Krisztustól. Miért fontos ez? Mert ő benne hiszünk. Mert ő a hitünk alapja, mert ő az üzenet, mert ő a lényeg. Ha őt értem, akkor megértettem a valóság legvégső lényegét. Ha vele megvan a kapcsolatom, akkor megvan a rövid utam az életem minden részletéhez, minden problémájához, mindenhez. Abszolút hatalommal, hisz Isten nem küzd a körülményeiddel, nem küzd a te életeddel, hanem ő tartja fenn. És persze ott vannak a szabályok, a törvényszerűségek, amelyek az ő jellemét fejezik ki a fizikában, kémiában, biológiában, de a lelkedben is, a szabad akarat törvénye, és itt tovább egy csomó minden, amit ő is tiszteletben tart, de ez csak az ő állandóságának és az ő rendjének a kifejeződése. Nincs alávetve ezeknek, erről szólnak a csodák, ugye? Vizen nem lehet járni, kivéve amikor Jézus úgy szeretné, hogy jár rajta. A falon nem lehet átmenni, kivéve amikor Jézus úgy gondolja, hogy átmenne rajta. A vakon született ember sose lát, kivéve ha Jézus úgy gondolja, hogy jó lenne, ha látna. És ő tartja magát a szabályokhoz, Mert tanít, az általános kijelentés is beszél róla. Rendezett vagyok, nem káoszban élek, állandóság van bennem, mondja Isten. De ez az állandóság, a teremtett világ szigorú rendje nincs fölöttem. A lábam alatt van minden. Az én szavam tartja fönn. Az a tégla, ami leesik és agyonüt egy embert, az a tégla azért esik le, mert Isten abban a pillanatban is akarja, hogy a gravitáció működjön, hogy a téglának a részecskéi egyben legyenek, és ő ural mindent. Nem tudom ezt elmondani, hogy ez mit jelent. Elmélkedj rajta. Ülj le a csendes óráidban, és gondolkozz el rajta. Gondolkozz el a valóságon, az életeden, hogy hol élsz te, kik a barátaid, kik az ellenségeid, honnan jössz, hova tartasz, mire érdemes figyelned, és mire nem. És vedd ezt egyik alapul, hogy ő teremtette a mindenséget, ő benne élünk és mozgunk, Apcsel 17-ben, és az ő hatalmas szava tartja fönn a mindenséget most is. Ez vagy az egyik legmegszabadítóbb gondolat lesz a számodra, vagy az egyik legfélelmetesebb. Félelmetes lesz akkor, hogyha nem ismered őt, mint személyt. Mert ha ezt megérted, és ez ellen sokszor a lelkünk védekezik, egyfajta büszkeséggel kizárjuk ezt a gondolatot, visszautasítjuk, megvédjük magunkat ettől a kiszolgáltatottságtól. Mert ha ez igaz, akkor végtelen módon ki vagyok szolgáltatva valakinek. És ez a valóság. És ez félelmetes, ha nem ismerem azt a valakit. De az egyik legcsodálatosabb igazság akkor, hogyha tudom, hogy ő kicsoda. Ő Jézus Krisztus, aki az életét adta érted. Ő az az Isten, aki átment minden szenvedésen, amin ember csak átmehet, azért, hogy értsen téged, hogy a papod lehessen, hogy az lehessen, aki ráteszi a kezét a válladra, és a másik kezét az atya vállára, és közvetít, és azt mondja, hogy egyek vagyunk. Azt mondja, hogy én kifizettem mindent. Nincs semmi, amit visszatartanék tőled. És mindent meg tudok, és meg fogok, és meg akarok adni neked. Ámulatos igazság ez. Ez az alapja a zsidókhoz írt levél parancsának. Tarts ki a bennem való bizalomban. Tarts ki mindvégig a bennem való bizalomban. Egyszerű hit, amivel belekapaszkodsz abba az igazságba, hogy én veled vagyok. És ha én veled vagyok, kicsoda vagy micsoda lehet ellened? Tudd, hogy ki vagyok, és bíz bennem. Én vagyok Isten. Nincs senki és semmi, ami versenyezne velem. És persze, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. Oké. Micsoda Isten dicsősége? A jósága, a kegyelme? Jézus Krisztus. És ő ezt az üzenetet hozta. Nézd rám, mondja Jézus, nézd rám. Látod Isten dicsőségét. És ha jól megnézed, akkor látod. Akkor azt mondod, hogy ámulatos. Hogy lehet valaki, aki ilyen hatalmas, akinek a szava tartja fönn a mindenséget, aki az urak ura, a királyok királya, olyan, mint te. Hatalom és erő, és emellett szelídség, gyengédség, olyan szeretet, amely még csak nem is viselkedik bántóan. Ámulatos. Isten dicsősége. Ha ismernénk őt olyannak, amilyen valójában, és ismerjük, ismerjük, úton vagyunk. Egyre jobban megismerjük. Egyre jobban megismerjük. De ha ismernénk őt a teljességében, akkor bízni benne, az nem lenne egy nehéz dolog. Akkor megnyugodni nem lenne egy nehéz dolog. Akkor az a hír, hogy ő tart fönn mindent, és az ő kezében vagyok, neki végtelenül kiszolgáltatva, az egy csodás hír lenne. Igen, Uram, dicsőség Istennek, ezt akarom. Neked kiszolgáltatva lenni. A te akaratod legyen meg, a te akarat, legyen én velem a te neved szerint, a te akaratod legyen meg az én életemben. Ez nem egy vallásos ima, ez nem valamiféle tetszeni akarás, ez a legértelmesebb ima, amit el lehet mondani. A te akaratod legyen meg az én életemben, mert a te akaratod ámulatos, a te akaratod szeretet, a te akaratod bölcs, a te akaratod látja a nagy képet. Én sose akarhatnék olyan jót magamnak, amilyet te már az idők kezdetén, még az idők kezdete előtt akartál nekem. Te vagy Isten. Jézus Krisztust látom, és látom a dicsőségedet. És ennek szerepe lesz majd csak, ahogy olvassuk tovább a zsidó levelet. Mert amikor mindezt lábbal tapodod, amikor mindettől elfordulsz, amikor azt mondod, hogy ez semmi, nem méltó a bizalomra, visszamegyek a világba, tudod, majd én a saját kezembe veszem a dolgokat. Micsoda szégyen, hogy ez az Isten nyújtja a kezét, megtesz mindent, hogy higgyünk, hogy bízzunk benne, és mi aztán kicsibe vesszük, azt mondjuk, ugyan már, mi ez, majd én elintézem. És ez az, amire az egyik, amire a zsidókhoz írt levél figyelmeztet. Ugye nem olvastam a köztelév, 5 figyelmeztetés van benne. 5 figyelmeztetés. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 figyelmeztetés. Vigyázz! Vigyázz! Komolyan? Ilyen van benne. Vigyázz! De amire figyelmeztet, az az, amire akarnád, hogy figyelmeztessenek, tudod? Mint amikor tudod, megnyered a lottó ötöst, 3 milliárdod van, és másnap elfeledkezel róla. És aztán jön a figyelmeztetés. Vigyázz! El ne felejtsd, hogy meggazdagodtál! Vigyázz! Nehogy depressziós legyél ma is azért, mert nem tudod kifizetni a számláidat. Vigyázz! Erről szólnak a figyelmeztetések. De oké, ezzel most nevettek, de Jézussal megtesszük. De az evangéliummal megtesszük. És itt mondja is rögtön, hogy aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. És itt bevezet egy részt, amit nem értenénk, ha nem tudnánk, amit mindjárt elmondok. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Kit érdekelnek az angyalok? Hogy jönnek ide az angyalok? És ha olvasod tovább, az egész ezt követő részt, azt látod, hogy végig angyalokról van szó. Miért? Meg se fordult a fejemben, hogy bármi köze lenne Jézusnak az angyalokhoz. Az én fejemben nem, de másokéban igen. És a történészek szerint volt egy szekta, kumráni szektának hívták őket, és ez egy elég elterjedt része volt a judaizmusnak, akik egy nagyon komoly angyaltannal rendelkeztek, és az angyaloknak rendkívül nagy szerepet tulajdonítottak. Kiegyensúlyozatlanul nagy szerepet. Néhányan abban is hittek, hogy az 1000 éves királyság Mihály és az ő angyalainak az uralma alatt fog telni. És közel álltak az angyalok imádatához, vagy ha talán idáig nem is mentek el, de egy olyan egyensúlyvesztést szenvedtek el, amit az írónak itt ki kellett egyensúlyoznia. Világosan el kellett mondania, hogy Jézus Krisztus az üzenet, és ő annyival feljebb való az angyaloknál, ahogy ő itt elmondja. És igen, az angyaloknak van szerepe, de ne említsétek a kettőt egy lapon. És ez nekünk nem probléma. Én mindig csodálkoztam, hogy minek pazarolja ezt a majdnem 2 fejezetet itt arra, hogy az angyalokkal hasonlítja össze Jézust. Hát én ezt tudtam. De csak nézd meg a legtöbb modern vallást. Tele van angyalimádattal. Itt van a mormonok, ugye? A mormonok. Moróni nevű angyal jött és hozott egy üzenetet, és valójában az ő üzenetét imádják. És bemész egy könyvesboltba, és minden második könyv valamilyen angyalos könyv, és persze egyfelől így azt mondjuk, hogy de jó, végre valami szellemi, de ugyanakkor ez probléma is lehet, mert ha egyensúlyt veszítünk, akkor lemaradunk a lényegről. Valamelyik nap az üzletember találkozón beszéltünk, ugye, az egyensúlyvesztés milyen veszélyes. Itt van a katolikus egyházban a Mária imádat, ahol Mária egy valós történelmi személy, akiről a Biblia ír, és egy nagyszerű hívő asszony volt, De az ég adta világon semmivel sem több nálad vagy nálam. Ő az az asszony volt, akit Isten kiválasztott arra, hogy ő hordja ki Jézust, és ő nevelje föl, de azon kívül ő nem vált egy természet feletti lényé, mint bárki más, aki újjászületik. Semmi szerepe nincs az üdvösségben, semmilyen közbenjárás nem tud elvégezni, semmi nem igaz abból, amit a katolikus egyház a Mária imádat alatt elterjesztett. Mi a baj ezzel? Az a baj, hogy nagyon sok ember Máriához imádkozik. Őt imádja. Jézust meg már csak mint kis csecsemőt látja Mária kezében. Illusztrációnak, vagy nem is tudom. Csodálatos hazugsága az ördögnek, a csodálatos nagy időzőjelekbe. Hogyan tudom egy hívőtől ellopni az erejét? Hogyan tudom elvenni az erejét? Úgy, hogy a fókuszát átállítom Jézusról bárki vagy bármi másra. Oké? És itt bármi megteszi. Bármi megteszi. Lehetek én, lehet a családom, lehet Mária, lehetnek angyalok, lehet a pénzem, lehet bármi. Oké. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Lássuk, mi ez a különb név. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged majd. Atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét szól, imádja őt Isten minden angyala. És az angyalokról ugyan ezt mondja, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég, azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltozunk. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem? Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Oké. Most a szerző itt egy nagy csokor ószövetségi idézetet vesz elő. Tehát nyilván tudja, hogy ha érvelni akar, akkor olyan tekintélyes érveket kell felhozni, ami a hallgatóságnak mond valamit. Úgyhogy a zsoltárokat idézi, és a zsoltárokkal fekteti le Jézus fejebb valóságát az angyaloknál. Nem tudom, hogy ebbe belenézzünk-e. Van egy-két érdekesség ezekben a szövegekben. Jó, az első azt mondja, atyává leszek, és ő fiammá lesz. Ez a 5. vers B része. Ez Dávidról beszél, és így Jézust a dávidi ígéret örökösének mutatja be. Ez gyakorlatilag a 2. zsoltárban van, amely a koronázó zsoltár, ahol gyakorlatilag Isten örökbe fogadja Dávidot, mint a fiát. Jó, aztán a 6. vers, amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Ez helyesebben úgy lenne fordítva, hogy amikor ismét bevezeti, és ez a 2. visszatérésről szól, ahol az angyalok nyíltan és nyilván imádni fogják Jézust. Jó, a 7. vers angyalait szelekké teszi, szolgáit tűzlángjává, ami szuper, de mindenképpen egy múlandó, egy változékonyságról tesz bizonyságot, míg ezzel szemben a te trónusod örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája, mondja Jézusról. Aztán a földi szolgálatáról beszél, szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Jó, a társaid fölét szeretném megint kiemelni, amely egy visszatérő és fontos kulcsgondolata a zsidókhoz írt levélnek. Jézusnak az örökségében, az uralkodásában vannak társai, társak. Kik ezek? Ezek mi vagyunk. Mi vagyunk. A szó a metohoi, nem fogom visszakérni, a lényeg az azt jelenti, hogy társak, illetve osztozók, ezt jelenti még. Olyanok, akik osztoznak veled abban, ami a tiéd. Jó, aztán beszél az utolsó időkről, illetve a világ végéről. Ő teremtette az eget és a földet, 10. vers, és aztán beszél a teremtett világ pusztulásáról, és ez persze, igen, tehát az utolsó ítéletkor az ég és a föld elmúlásáról szól. Nézzük meg 2 Péter 3-ban, 10-13. 2 Péter 3, 10-13, igen. De el fog jönni az Úr napja mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Köszönöm szépen. Úgyhogy erre utal itt, és amit kihangsúlyoz az, hogy Jézus hatalma túlmutat a teremtett világ korszakán. Nem csak az 1000 éves királyságban, hanem aztán az új ég és új föld, az új teremtés alatt is ugyanez a hatalom, ugyanez a, azt mondja, hogy te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Oké. Aztán még itt emeljük ki 14. verset, ahol az angyalokról azt mondja, hogy szolgáló lelkek értünk, akik örökölni fogják az üdvösséget. És itt álljunk meg egy pillanatra az üdvösség szónál. Hányatokat ejt zavarba ez a mondat? Akik örökölni fogják az üdvösséget. Mi nem stimmel itt? Péter mondja, hát az már megvan. Ugye? Nem, az angyaloknak nincs itt. Ez rólunk beszél. Vajon... 14. vers. Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Tehát, hogyha ez nem hívőkről szól, akkor az angyalok csak azokat szolgálják, akik még nem tértek meg, ugye? Mert ez jövő időre. Azokat szolgálják, akik majd örökölni fogják az üdvösséget. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez nem, az, nem a megtérésről szól. Az üdvösség szónak sok formája van, és sokféle helyzetre használja a Biblia, és ez a rész nagy valószínűséggel nem az üdvösségről szól. Nézzük meg egy picit közelebbről. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője mindig egy ószövetségi gondolkodásmóddal beszél, hisz olyan emberekhez szól, akik az ószövetségi gondolkodásmódon nőttek fel. Úgyhogy az üdvösség szót itt egy nagyon világosan meghatározott értelemben használja, ami az Isten népének az ellenség elnyomása alól való megszabadítását és az isteni áldásban való öröméről szól. Az üdvösség, a megmenekülés szó itt ebben az értelemben van használva. És a későbbiekben is újra meg újra előjön ugyanebben az értelemben. Tehát amikor azt mondja, hogy tarts ki mindvégig, csak azok üdvözülnek, akik mindvégig kitartanak, ugye a hittel kapcsolatban kicsit olvassuk tovább, akkor ezek előjönnek, ezek a részek, akkor arról beszél, hogy Istennek van egy győzelme, amelyben részes társak lehetünk, ha mindvégig kitartunk. Nem arról szól, hogy akik nem tartanak ki, azok elveszítik az örök életet, az egy másik üdvösség, hanem ezt a győzelmet, az ellenségtől való végső megszabadulást és Isten áldásainak az ezen belüli élvezetét kockáztatjuk a hitünkkel vagy hitetlenségünkkel. Úgyhogy örökölni fogják az üdvösséget. Úgyhogy az ellenség elnyomása aluli megszabadulást jelenti. És a szó a sotéria, és ez a Septuagintából van, az Ószövetség görög fordításából. És ez a szó ugyanebben az értelemben a Zsoltárokban nagyon sok helyen szerepel, és világosan így van definiálva. Ezt a szót használta itt is. Tehát a szerző nem arról akart beszélni itt, hogy térjetek meg, ahogy később majd látjuk, nyilvánvalóan az egész zsidókhoz írt levél hívőkhöz szól, hanem arról akar beszélni, hogy tartsatok ki, harcoljátok meg a hit nemes harcát, és így üdvözültök, azaz megszabadultok az ellenségtől, élvezhetitek Isten extra áldását, azt, amit a győzteseknek tart fönt azoknak, akik nem csak föltették a kezüket, és megtértek egyszer, és aztán elfelejtették, hogy Isten valaha is létezett, hanem azoknak, akik komolyan vették, és mindvégig kitartottak vele. Miben? A hitben. A hitben. A hitben. Nem túlzás, ha feltételezzük, hogy a zsidókhoz írt levél olvasói, azaz akiknek címezve volt, elnyomás alatt éltek. Az utolsó fejezetekben a szerző visszaemlékszik arról, hogy már elszenvedtek üldöztetéseket, nélkülözéseket, hogy voltak már bajban a hitük miatt, nagy valószínűséggel most is ebben voltak. Úgyhogy a szó, amit itt használt, nagyon szíven üthette őket, nagyon is érthették, hogy miről van szó, és nagyon is vágyhatták ezt a fajta megszabadulást. Egyébként általában a zsidók egy ilyen mentalitással néztek Jézusra is. Ugye ezt tudjuk, hogy az ok, amiért a zsidók többsége nem ismerte fel Jézusban a messiást, az az volt, hogy nem uralkodó harcosként jött, aki leigázta a rómaiakat, és megszabadította tőlük a zsidókat, hanem egy szenvedő messiásként. Ők egy ilyen megszabadító, uralkodó megmentőt vártak. Az egyik idézet, amit néztünk, csak hogy kerek legyen a kép, 13. vers, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Jézus a kereszten egy végső győzelmet aratott. Egy végső győzelmet minden fölött, ami minket fogva tart. Az ördög, a halál, az önigazság, a küszködés, a vallás, a törvény. Végső győzelmet aratott. Minden ellensége a lába zsámoljául lesz. Most ezt hitáltal tudjuk megragadni, megkaptuk az információt Istentől, és tudjuk, egy nap színről színre fogjuk látni. Ez az a győzelem, amiben részünk lehet. Ez az a győzelem, aminek az áldásait részben itt most, ma élvezhetjük, ha hiszünk, és ahogy később tovább fogjuk olvasni, valóságosan és tényszerűen egy más ajándékot, egy más jutalmat kapnak azok, akik kitartanak és győznek. Lesz különbség a mennyben azok között, a hívők között, akik bíztak Jézusban egész életükben, és azok között, akik ezt nem tették meg. Egy látványos, nagyon fontos különbség lesz, ami miatt a zsidókhoz írt levél szerzője ezt a 4-5 figyelmeztetést meg is írja. Ez mind erről szól. Szedjétek össze magatokat, mert megéri. Megéri azért, mert most ebben a pillanatban beleléphetsz az áldásokba, amikor hiszel. Ugye? Aggodalomban élsz, és arra gondolsz, hogy az én Uram, az Úr tartja kezében az összes körülményemet. Hatalmas szavával uralkodik mindenen, és elmúlik az aggodalom. Most. Nem majd a mennyben, most múlik el. Filippi 4:4, ugye? Örüljetek, örüljetek. És aztán kicsit később, azt hiszem 5-ben vagy 6-ban mondja, Isten ismeretet meghaladó békessége meg fogja őrizni szíveteket az Úr Jézus Krisztusban. Van egy ismeretet meghaladó békesség, ami a hittel belép az életünkben. Most van egy azonnali áldása annak az embernek, aki fogja Isten kezét és bízik benne. De itt arról is beszél, hogy van egy valós, intézményesített és jutalmakban és pozícióban és életminőségben megmutatkozó különbség az 1000 éves királyságban és a mennyben. Akik kitartanak. Akik öröklik az üdvösséget. Oké, rendben. Második fejezet. első figyelmeztetés. Vigyázz! Vigyázz! Ez a figyelmeztetés a legszolidabb. Rövid is, és nagyon visszafogott. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Oké. Okay. Miről volt szó eddig? Isten sokszor sokféleképpen szólt, de most az utolsó időkben, a végső időkben a Fia által szól. Aki? Jön a... Isten messze felötte az angyaloknál, és itt van vége. Oké? Okay? Tehát most Isten személyesen volt itt. Ő maga szólt. És az üzenet, amit hozott, és erről is lesz szó, messze mélyebb, messze pontosabb, mint valaha, amit eddig láthattatok, sejthettetek. A zsoltárokban felcsillan. Az előképekben ott van. De most Jézus Krisztusban nyíltan látszik Isten dicsősége. Ti értitek a relativitás elméletet? Hányan? Hogy van? E egyenlő M-szer, vagy hogy? M-szer C négyzet, ugye? És én nem értem. Nem értem. Magyarázza el valaki. És akkor elmagyarázza az egyik fizikus, nem értem. Elmagyarázza a másik fizikus, nem értem. És aztán eljön maga Albert Einstein. És egy évig itt él velem. 3 évig itt él velem. Hogy elmagyarázza igazán. Úgy értem, nem akármi történt, hanem ő eljött személyesen, hogy megértsem. És Jézus ennél többet tett, ő nem csak eljött, hogy elmagyarázza, ő eljött és meghalt helyettünk. Kell, hogy értsétek, hogy ha bár mi újszövetségi hívők, egyfelől borzasztó elkényeztetettek vagyunk, mert sok száz, sok ezer év ószövetségi történelem tanít minket. Mi, akik a kegyelem korszakának a vége felé élünk 2008-ban, közel 2000 év, több mint 2000 év egyház történelem van mögöttünk. Annyi tudás, annyi bölcsesség halmozódott fel. A kegyelem korában élünk, hiszünk, és örök életünk van. Ezt tanítják nekünk. De ugyanakkor vigyázzatok, mert az a kiváltság, ami a miénk, ha bár egy nagyon egyszerű üzenetet hoz, rendkívül nagy felelősséget tesz ránk. Isten maga jött el, Isten maga halt meg, Isten maga adta önmagát. Vigyázz, nem egy kicsi dolog történik veled, amire megvonod a válladat. Azt mondja, hogy ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. És az elsodródás szót valószínűleg példabeszédek 3.21-ből vette, ahol ugyanez a kifejezés szerepel a Septuagintában, parariómen, és gyakorlatilag a lelki restséget jelenti. Arról szól, hogy eltérek a tanultaktól. Egyfajta elmebeli lustaságról szól, amivel ugyan hallottam valamit, de aztán nem törődöm vele, és elfelejtem. Hallottam valamit, érdekes volt, de aztán hallok valami mást, és az is érdekes, és már azzal megyek tovább. Elsodródok. Példabeszédek 3.21. Szem elől téveszt. Ugyanaz a szó a Septuagintában. És nagyon jól kifejező, szem elől téveszt. A modern embernek ez az egyik betegsége. Ez az egyik veszély, ami nem is veszély, ez egyik gyengénk, a lusta elme. Hányan hallottátok már ezt a kifejezést, hogy lusta elme? Tőlem hallhattátok már egy párszor, oké? Okay. Nem az a baj, hogy nem tudsz eleget, hanem az a baj, hogy amit tudsz, azt nem hiszed. Oké? Okay. Nem az a baj, hogy nem tudsz eleget, hanem az, hogy amit tudsz, azt nem veszed komolyan. És nem úgy értem, hogy nem veszed komolyan, hogy amikor egyszer hallottad, akkor hú, ez komoly, és akkor ezzel komolyan vettem, hanem a komolyan vevés azt jelenti, hogy reggel fölkelsz, és reggel komolyan veszed. Egy óra múlva komolyan veszed. Egy óra múlva komolyan veszed. Ebédkor komolyan veszed, és vacsoránál komolyan veszed. Ez valóság. Bent tartom az elmémben, és komolyan veszem. És ugye mit jelent komolyan venni? Hát ez egyik, hogy nem feledkezem meg róla. A másik, hogy súlyt adok neki. Oké, aki építkezésen dolgozik daruval, és vasakat emel a daru, és egy emelés az 10 tonna, és mondják neki, hogy ne állj alá, öregem, mert 100-ból egyszer leszakad. Oké, a komolyan vevés az azt jelenti, hogy tudom, hogy mit csinál a 10 tonna velem, ha rám esik. És ennek adok egy súlyt a lelkemben, és ez szerint kezelem. Lehet, hogy nem fogok elfutni az építkezésről, de nem állok alá. Komolyan veszem. És Isten ígéreteiből egy elég. Ahhoz, akár csak egy, hogy megszabadítson, ha komolyan veszed. De nem játszhatsz ezzel. Oké? Okay? Isten semmi más nem vár tőled, csak ezt az egyet. Nem vár tőled munkát, nem vár tőled lelki teljesítményt, nem vár tőled semmit. Azt mondja, hogy amit én megígértem, amit én kijelentettem, azt te komolyan veszed. Ennyi. Jó, de én nem vagyok jó ember. Ki mondta, hogy jó embernek kell lenned? Rossz ember vagy, aki komolyan veszel engem? Ennyi, az pont jó. De én nem veszek komolyan, csak naponta egyszer. Az is jó, de naponta egyszer vegyél komolyan. Majd dolgozom rajta, hogy kétszer, háromszor is előforduljon. Oké, okay, de én nem vagyok méltó, senki sem méltó. Az evangélium arról szól, amit Isten tett, és te komolyan veszed, amit tett. De könnyű elsodródni. Könnyű elsodródni. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, ez a törvény rendjéről szól, akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Oké, okay. És itt jön az, amiről az előbb beszéltem, hogy egy felelősségünk van. Ez komoly dolog. Azt mondja, az ószövetségi törvény, az őszövetségi rend angyalok közvetítésével, és szigorú volt. Ugye, a bácsi elment fát gyűjteni szombaton, azt megkérdezték Istent, hogy mit csináljanak vele, mondták, hogy meg kell kövezni. Ugye, Isten, meg kell kövezni. Kóré és a társai föllázadtak Áron és Mózes ellen, és elevenen elnyelte őket a föld. Dávid megszámlálta a népét, amikor Isten nem mondta, és egy csapás sújtotta 140 ezer embert, vesztette az életét. Dávid bement Becsabéhez, és meghalt a gyereke. Úgy értem, oké, okay, tehát hogy az Ószövetségben Isten nem viccelt. Megtanította, hogy amit ő mond, azt komolyan gondolja. És persze az Ószövetség csak árnyéka az eredeti üzenetnek, és az ószövetségi idő, főleg a törvény, az igazság élességét és megmásíthatatlanságát hangsúlyozta, tanította az emberiséget, mint ahogy egy apa tanítja a gyerekét, és amikor ugye kicsi, és még nem érti, hogy mit jelent a rezsó, hogy forró, akkor a tanítás úgy néz ki, hogy nyúlsz a rezsó fel, és rájutsz a kezére, ugye? Szombaton pihenés van, nem fagyűjtögetés. Mennyire? Annyira, hogy aki szombaton nem pihen, az meghal. És ez az új szövetségnek is az üzenete, zsidókhoz írt levélben erről szó lesz. Aki nem pihen, az meghal. Ez az üzenet nektek szól. Fogjuk majd olvasni, hogy ez mit jelent. De kemény és szigorú. És aztán arról beszél, hogy oké, most, hogy egy ilyen nagy üdvösséget hallunk, egy ilyen nagy hírt, egy ekkora győzelmet, mennyivel nagyobb bajban vagyunk mi, ha ezt visszautasítjuk? Egy ilyen nagy üdvösséget. A szőlős gazda példázata az evangéliumokból. Volt egy gazdag ember, rábízta a szolgáira a szőlőt, elutazott, és lehet, hogy kicsit lazán mesélem, és a szolgák azt mondták, hogy oké, önállósítjuk magunkat, és amikor visszajött a szőlős gazda, elküldte az emberét, hogy visszavegye a birtokát, megölték. Elküldte a másik emberét, azt is megölték. És aztán elküldte a fiát. Oké, elküldte a fiát, és azt is megölték. Ez van velünk. Ott van az Ószövetség, elküldte az egyik emberét, angyal másik emberét, ott volt a törvény, azelőtt ott volt az emberi kormányzat kora, azelőtt ott volt az ígéret kora, azelőtt ott volt az ártatlanság kora, meg volt a különböző mód, ahogy bánt velünk, és aztán elküldte a fiát. Hányatoknak van gyereke? Van, amelyik barátod bajban lenne, és csak a gyereked élete árán menthetnéd meg, és megtennéd. De a megmenekülés nem lenne automatikus, a barátodnak is részt kéne vennie benne. A gyereked meghal, és a barátod pedig válvonva figyelmen kívül hagyja a megmentést. Hogy érzel? Ez az, amiben mi vagyunk. Mi vagyunk az a barát, és Jézus meghalt. Én nem akarnék ezzel viccelődni. Nem akarnék elsodródni. Nem akarnám egy lusta elmével hallgatni, amit ő üzen. Mert ez komoly dolog. És ez az, amit a zsidókhoz írt levél a későbbiekben is újra meg újra előhoz is kifejt. Akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt a számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Oké, ez pünkösdről beszél, és ez is egyfajta tekintély adás. Oké, nekünk a tekintély a Biblia. Oké, a Bibliáról tudjuk, hogy Isten igéje. Az Új Szövetségről is tudjuk, hogy Isten igéje. De a korai egyháznak igazából, főleg Krisztus halála után közvetlenül nem volt még Új Szövetsége. Hogyan adott tekintélyt Isten az új üzenetnek? Tehát egyrészt Jézus személyén keresztül, az ő ígéretén keresztül, miszerint elvezeti, elküldi a Szent Szellemet, és elvezet minket a teljes igazságra, az apostolok személyén keresztül, akiket ugye Jézus személyesen hívott el, ő, hogy mondják ezt, amikor valakire pecsétet tesznek, ő igazolta őket, lehet így mondani. De pünköstkor csodákkal, nyelveken szóltak, lángnyelvek, gyógyulások, Péter is, ugye, ott van a koldus, kelj fel és járj, aranyam és ezüstöm nincsen, de amin van, azt adom neked Abcselben, kelj fel és járj, csodákkal. És ezzel nyomatékosítja a szerző az új szövetség üzenetét, amit nem szabad visszautasítanunk. Oké. Okay. És aztán rögtön folytatja az angyalokkal, 5. vers. És igazából itt kezdi el az első nagy részt, ahol Jézust, mint királyt mutatja be. Jó, és ez a rész tart gyakorlatilag 4-16-ig, ahol egy drámai felszólításban zárul le ez a szakasz, mégpedig ez így hangzik Zsidó 4.16-ban. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És igazából még mielőtt ezt elkezdenénk, inkább ezzel a képpel szeretném befejezni, és jövő órán fogjuk itt folytatni, hogy a zsidókhoz írt levél üzenete ez: járuljunk igaz szívvel Krisztus trónjához. Milyen trónhoz? A kegyelem trónjához. A zsidókhoz írt levél egy szigorú levél. 5 figyelmeztetés van benne. És az első volt a legkevésbé dörgedelmes. Miért? Miért? Mert egy hatalmas üzenetet kaptunk Istentől személyesen, mert egy hatalmas üdvösséget kaptunk, és egy hatalmas erőforrást. Egy hatalmas erőforrást. Isten kegyelmének a trónjához járulhatunk bármikor, bármikor. Miért? Hogy vigyük a papírosunkat, amin föl van írva, hogy mi mindent tettünk meg Istenért, a kis munkakönyvünkkel? Nem. Hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk. Az irgalom Azt jelenti, hogy nem kapom meg azt a büntetést, amit megérdemelnék. Azaz, amikor én megyek Isten kegyelmének a trónjához, valószínűleg vajjal a fülem mögött megyek. Oké? Legalábbis én. Én többnyire úgy megyek. És mit kapok? Megyek oda, tudod, behúzott nyakkal, és irgalmat találok. Irgalmat találok. És ahogy az irgalmat megkapom, a kegyelem a következő. A kegyelem az meg nem érdemelt ajándék, hogy megkapom azt a jót, amit meg nem érdemlek meg. Oké, nem kapom meg a büntetést, amit megérdemelnék. Oké, gondold át az életedet. Mennyi minden rosszra számítasz az életedben, azok miatt, a hibák miatt, amiket elkövettél. Oké, hány dolog van, ami miatt ostorozod magad? Hány olyan dolog van, amire azt mondod, hogy megérdemelném, ha ez bekövetkezne? Menj Isten kegyelmének a trónjához, és irgalmat találsz. Nem történik meg. Nem kapod meg azt, amit megérdemelnél. És persze Isten, ahogy vezet minket, sok nehézségen megyünk át. Mert az a bizonyos hit, amit a zsidókhoz írt levél felemel, az olyan fontos. Olyan fontos, hogy megtanuljunk ebben élni. Úgyhogy Isten átvisz minket helyzeteken, amik arra tanítanak, hogy ragaszkodjunk ehhez a hithez. De, amit jog szerint el kéne, hogy szenvedj büntetésként, Isten kegyelmének a trónjánál az irgalom eltörli. És amire sose számítottál, amire azt mondanád, hogy nem vagyok rá méltó, ez velem nem történhet meg, ez nem lehet így, az jön a kegyelmén keresztül. Hatalmas erőforrás. Azt mondja, járuljunk tehát bizalommal. Így kezdődött. Bizalommal. Ez az a hit, amiről beszél. Az új szövetségi elsodródás az az, amikor megyek Isten kegyelmének a trónjához, és nincs ott bizalom. Amikor megyek Isten kegyelmének a trónjához, és azt mondom, hogy most kapom meg a magamét. Inkább nem is megyek. És az imám az egy kurta kis bekiabálás az ajtóból. Hello Jézus, ma is lejelentkeztem. Mindent elszúrtam, de holnap jobban igyekszem. És nem bizalommal jöttem. És nem találok irgalmat. És nem találok kegyelmet, pedig ott van. De nem azért nem, mert Isten azt mondja, hogy hey, te nem bíztál, úgyhogy rossz pont, most nem adok irgalmat, hanem mert a bizalom hiánya kirekeszt engem ebből a közösségből. Eltávol tart engem a tróntól. Én vagyok az, aki kirekeztem magam, ha nem járulok bizalommal. És ha bizalommal járulok, akkor pedig minden képtelenségem, minden gyengeségem semmi, hisz nem rajtam múlik, hisz nem én vagyok az erő, hisz nem én vagyok a nagy durranás ebben az egészben, hanem Isten, és ő hozzá járulok. Irgalmat találok és kegyelmet, mikor, és ez az utolsó gondolat, amikor segítségre van szükségünk. Nem tudom, hogy nektek mikor van szükségetek segítségre. De azt gondolom, hogy az evangélium komolyan vétele azt jelenti, hogy mindig, hogy tudod, hogy komolyan veszed, hogy mindig segítségre van szükséged. Mindig. Mindig. Mikor kapok irgalmat és kegyelmet? Amikor segítségre van szükségem. Mindig. Mindig. Micsoda, micsoda módszer. Milyen egyszerű. Ámulatos. Isten éli az életét bennem és rajtam keresztül. És az én gyengeségeim nem állítják meg őt. Az én gyengeségeim nem teszik semmissé azt a nagy üdvösséget, amit ő adott nekünk. Úgyhogy el ne sodródjunk. Vigyázz! Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy el ne sodródjunk. Mi, akik ilyen nagy üdvösséget kaptunk, ilyen nagy üdvösséget nyertünk, add nekünk ezt az ajándékot, Urunk, hogy amikor összezavarodunk, amikor megterhelnek minket a körülmények, amikor sok a gond, vagy pont fordítva, amikor nagyon futunk valami után, és vágyakozunk, és szeleburdin lelkesek vagyunk, hogy akkor megállhassunk egy pillanatra, és komolyan vehessük, amit tőled kaptunk, és megmaradjunk abban a hitben, amit tőled kaptunk, hogy jöjjünk a kegyelem királyi trónusához mindig, mindig. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.